Az egyszeri autós, mint például én, aki hetente legfeljebb egyszer tankol a benzinkúton, elég régóta nem figyeli már az üzemanyagár változás bejelentéseket, tehát azt, hogy hetente egyszer vagy kétszer plusz-minusz 2-3 forintot változik az üzemanyag ára, igazából észre sem vesszük. Ezért is meglepő, hogy a napokban az egyik gazdasági portál meglehetősen nagy forgalmat csinálta saját oldalán azzal, hogy megírta: ma éppen nem változik az üzemanyag ára. Jó napot kívánok! Ez az Opció, a Szabad Európa podcastja, én Szabó M. István vagyok. A hír mögött valószínűleg az áll, hogy január 1-je óta legalább 8-szor változott az üzemanyag ára, és 30 forinttal ment fölfelé. Hogy ez azt jelenti-e, hogy a 700 forintos, valamikor lélektani határnak gondolt üzemanyagár közelébe jutottunk el, és hogy erről mit gondolnak az autósok, hogy mit gondolnak maguk a benzinkutasok? Nos, erről fogunk ma beszélni. A beszélgető társam Bújdos Eszter, a holtankoljak.hu tulajdonosa. Szia, Eszter!
Szia!
Szóval az, hogy most 640 forint a benzin, és 660 forint a dízel, ez egy átlagár.
Igen.
Oldalatoktól puskáztam. Ez még belefér abba a limitbe, hogy ez még egy normális mozgás, mondjuk az elmúlt egy hónaphoz képest?
30 forintot én azt gondolom, hogy az nem egy limitbe beleférő áremelkedési mérték ilyen rövid idő alatt, amit tapasztaltunk január 1 és 21-e között. Általában ez ennél alacsonyabb mértéket szokott tölteni. Ebbe beletartozik egy jövedéki adóemelés január 1-től ebbe a 30 forintba, ami 8-9 forintot jelentett ott egyből évelején, mint áremelés mérték, és az összes többi pedig mind abból adódott, hogy rohamosan gyengül a forint árfolyama dollárral szemben, meg aztán valahogy a Brent ára is most elindult fölfele, annak ellenére, hogy az utolsó negyedében olyan szépen tartotta magát a 70-75 dolláron, ehhez képest január első hetében így kilőtt, és a 80 dollár fölé is emelkedett, és aztán már nem egy lépcsőben hirtelen 20 forintot rádobnak egyszeri alkalommal az üzemanyagára, mert az azért hírértékben
az
is sokkal inkább szembeötlő lenne, hanem heti most már három alkalommal, egyik nap, tehát szinte két naponta van árváltozás a kutakon, ilyen kisebb lépcsőkbe 2-3-5 forinttal kúszott föl 3 hét alatt erre a szintre az üzemanyagár. Szerintem az ok az azért a forintgyengülést okolnám leginkább a háttérbe, és azt, hogy ez ilyen mértékeket öltött. Most hál' Isten van egy kis visszarendeződés, meg aztán az olajára is elindult egy picit lefele, és azt látjuk, hogy mondjuk a héten nem is került még bejelentésre nagy kereskedelmi ár változás, tehát nulla változott.
Jó, hogyha a statisztikát nézzük, akkor úgy emlékszem, a Portfólió volt az, aki tavaly évvégén megírta, hogy 2024 decemberre és az egy évvel korábbi árak azért az inflációs normálban, Magyarország inflációs normában beleillettek, 6-7%-ot mértek. Az nem egy olyan nagyon magasabb, mint az átlag, de nem egy kiugró. De akkor már megírta a portfóliós elemző azt, hogy hát 2025 az valami Armageddon lesz, tehát jön Donald Trump, ha az ukránok elzárják a gázcsapok után az olajcsapokat is, akkor irgum-burgum, forintgyengülés, pluszadó, nem tudom én, ebben a folyamatban mi most még az elején vagyunk, és akkor ez még így fog folytatódni. Nem mondom, hogy 8 áremelés után már számoltam, hogy hanyadiknál járunk az éven, de hogy ebben a folyamatban az elején vagyunk még nagyon, vagy ez már egyébként a nagyján túl vagyunk, és akkor innentől beállunk egy normális üzembe.
Hát attól függ, hogy a forint még hogyan muzsikál a dollárral szemben. Most megtapasztaltuk, hogy milyen üzemanyagárak vannak egy 400 forintos dollárnál, de amikor az elemzők arról beszéltek, hogy az euró elérheti a 450-et, és mondjuk a dollár még meg is előzheti az eurót, hát akkor mondjuk, ha már egy 430-450-es dollárról beszélünk, hát akkor egyáltalán nem tűnik távolinak egy 700 forintos üzemanyagár. Tehát itt most tényleg minden azon múlik, hogy a muzsikál a magyar gazdaság, hogy a muzsikál a forint, és aztán ahhoz mérten mennyire leszünk kénytelenek, mint a nagykereskedők lesznek kénytelenek emelni az üzemanyag árát, mert ezt nem a kiskutak emelik, hanem ezt mindig a nagykereskedők.
Ebben a folyamatban az okokozatból az következne, hogy akkor kevesebb üzemanyagot veszünk, vagy hogy visszarendező, csökken az igény. Vannak erre utaló jelek? Az első adatok megérkeztek-e már a áremelés utáni fogyasztás csökkenésről, vagy fogyasztás változásról?
A csökkenő tendencia az már egészen tavaly éveleje óta érződik. A tavalyi évet is egy jelentős jövedéki adóemeléssel kezdtük, és azért itt hozzátenném zárójelbe, hogy ez azért kőkeményen ludasabban, hogy most ilyen üzemanyagárak vannak. A benzin 20, a gázolaj pedig 22 forinttal van túladóztatva, már ami a jövedéki adó mértéke.
Már ez a mérték az, amit az brüsszeli átlaghoz mérnénk, amire hivatkozással a kormány azt mondja, hogy kell a jövedéki adót emelni.
Ez most 20 és 22 forint benzin plusz. Gázolajba plusz, mert ez olyan, mintha már most a 440 forintos euró árfolyammal számolták volna ki.
Jó, mielőtt elsüllyedünk itt a számháborúba, végig tudnánk azon menni, hogy egy jelenleg 640, vagy legyen 650 jövő hétre, 640-650 forintos benzin árba mennyi a benzin a valódi ára? Milyen költségek adódnak össze, hogy a végén ennyit kell fizetni? A nagyságokba végig tudunk ezen ugrálni?
Nagyságrendileg, hogy tényleg a legegyszerűbb kimutatást hozzam, a fele, most, hogy 48 vagy 51% benzingázolajnál, a fele az adótartalom. És ebbe benne van az áfa, a jövedéki adó, kiskereskedelmi külön adó, akkor az LKR kötelezettség, amik szépen le vannak bontva. Tehát az 50% az mindenképpen az államnak kerül befizetése valamilyen adóformában, és a maradék 50%-ba tartozik bele úgymond a termelői ár, ami az alapanyag, a nyersolajára, a finomítási költség, ezt nyilván nem nekem kéne megmondani, hanem meg kéne mondani a MOL-nak, vagy olyan nagykereskedőnek, aki finomít is, de átlagban ezzel a 35%-kal szoktunk számolni, mint termelői ár, és akkor marad 15%, nemes egyszerűséggel, amin osztozik a nagykereskedő, meg osztozik a kiskereskedő. És ennek az aránya is attól függően változik, hogy éppen hogy ár az a piac.
Ez egy nagyon csuda dolog ez a benzin, mint termék, mert hogy mindenhez kell, így is úgy is fogyasztani fogunk belőle, ha nem mi, akkor a csomag, amit megrendelünk, és a futár az nem villanyautóval fog jönni, hanem benzines vagy dízelautóval, tehát ott is lesz ennek nyoma, és hát erre, mint kötelezően fogyasztandó termékre, aztán az adót ki lehet vetni, mint a mobiltelefonálása, mindenki használja, 1-2 forintot ide, 1-2 forintot oda, ez mindenhol így van? Vagy
mert egy kicsit,
igen, mert azt tudom, hogy a németeknél is hasonló jelleg, de a mérték ilyen-e? Tehát, hogy 50% egy terméknek a felét azt adóba fizetjük be, azért ez elég magasnak tűnik.
Nagyon, nagyon sok. Ha csak az áfa tartalmat nézzük, az egy könnyen összehasonlítható itt a szomszédos országok átlaga áfájával. Nálunk 27% az áfa. Ha a szomszédos országokat nézzük, ott meg 20. Tehát, ha eleve mi is visszatérnénk erre a 20-21%-os áfára, kapásból megint 35
forinttal olcsóbb.
Hát, pontosan.
Akkor arról beszélnénk, hogy 600 forint alatt vagyunk.
De tudok 80 forintot találni, tudnék 80 forintot találni az üzemanyag árában, ha az adóterheket racionálisan újra felosztanák, akár egy áfa csökkentéssel, akár az előbb említett jövedéki adó túladóztatásával. Ott van az energia megtakarítási kötelezettség, ami szintén 8 forintot jelent egy benzinkutasnak literenként. Akkor ott van a kiskereskedelmi különadó, ami szintén ott nagyjából 18 forintról beszélünk. Tehát, hogy olyan pikpak összejönne, tényleg 80 forint, hogy simán arról beszélgetnénk, hogy...
Jó, mennyi haszna van egy benzin, mondjuk egy számot, csak azért, hogy a néző értse, hogy az, amikor befizet egy 20 liter benzinre 13.000 forintot, akkor abból a 20 liter benzinből mennyi haszna van egy benzinkutasnak?
Ezt nagyon nehéz megmondani.
Mondjunk egy számot, néhány száz forint?
Bőven nem.
Bőven nem?
Nincsen néhány száz forint. Az előbb beszéltük, hogy 15%-on osztozik a nagykereskedő, meg 15% meg a kiskereskedő. Tehát mondjuk beszéljünk a MOL-ról. A MOL 70%-át látja el üzemanyaggal a magyar piacnak. Tehát döntő többséggel ő ad el üzemanyagot.
Igen.
A benzinkútra ő a nagykereskedő, és aztán van a kiskereskedő, a benzinkút, aki aztán ezt értékesíti, és ők ketten osztoznak a 15%-on, tehát ez bőven nincsen több száz forint, hogyha azt nézzük, hogy kapásból elment akkor 320 mondjuk az adókra, és akkor marad a termelői ár beszéltünk, ami nagyjából 35%, tehát itt nem marad a végén több száz forint egy benzinkúton, sőt, azért ebbe is látjuk, hogy vannak eltérő árazások, akár a MOL részéről, mint a nagykereskedelmi árat tekintve, meg hát az elmúlt napokban is láttuk azt, hogy aztán a kiskereskedelmi ár is teljesen függetlenül tud mozogni a nagykereskedelmi.
Jó, ez magyarázza azt, hogy a benzinkútakon bemegyek, és a benzinár transzparensen kim van, és ott már a benzinkút előtt kapkodom a levegőt, de bemegyek, és valami mást is akarok venni, akkor ott meg aztán duplán kapkodom a levegőt. Tehát a benzinkúton nem a benzinből van a haszon, ezt lehet ilyen egyszerűen mondani?
kell, hogy legyen, mert különben nem lenne érdemes benzinkutat üzemeltetni, hogyha az üzemanyagokon nincs.
Na de ennyire? És... Tehát, hogy nem tudom, én a most akkor én mondok terméknevet, a Coca-Cola, az mondjuk 2,5-szer annyiba kerül, mint egy boltba, ahol egyébként sem olcsó?
Mindenképpen ok-okozat egyértelmű, tehát azt kell látni, egy kicsit vissza kell, hogy nyúljak ez a fránya ársapkás időszakhoz, mert akkor a kutaknak meg kellett tanulni úgy működni, hogy nem keres egy fillért se az üzemanyagon, mert befagyasztották.
Tehát úgy van boltom kiírva, hogy bolt, hogy valójában nem bolt, hanem valami más szolgáltatást, mást árulok.
Egy picit igen, illetve azt kellett megtanulniuk és megszukniuk, mint kereskedőknek, hogy teljesen kiszámíthatatlan a piac, és az üzemanyag árát fölülről bármikor valamilyen módon befolyásolhatják. És ez egy olyan piaci környezet, ami egy teljes kiszámíthatatlanságot hoz, hiszen amit láttunk is, akár egy kiszivárgott MOL levélből. Most éppen akkor 2 forintot csökken a MOL kutakon az üzemanyagár. Hát elég nagy szereplő, a legnagyobb szereplő a piacon a MOL. Nyilván ő hozzá kell, hogy igazodjon szinte minden piaci szereplő árainak, hiszen versenyhátrányba kerül azonnal, hogyha tetemesebb különbségek alakulnak ki egyes, akár szomszédos egymás mellett lévő kutak között. Én azt gondolom, hogy ez más országban sincs így. Tehát biztos vagyok benne, hogy Ausztriában ugyanúgy mondjuk egy ÖMV-t követ az összes üzemanyagtöltő hálózat vagy kiskút, vagy Lengyelországban véletlenül az Orlent, mint legnagyobb piaci szereplőt. Tehát ebben nincsen semmi egyedi, hogy van egy piaci szereplő monopól helyzetbe, de ilyen szempontból az árkövetés és az, hogy a MOL nem csak ár tekintetében, de mindenben iránymutatást ad a piacon, akár a szolgáltatásokba, a megjelenésekbe, kikezdte el a hotdogárulást, a habos kávékat, tehát hogy minden olyan elektromos töltőket, sok mindent mondhatnék, sütőolaj visszagyűjtést, a kutyákat csippeltetik, tehát ha mi belegondolunk, kaparós sorsjegy van, most már olyan komplex szolgáltatást kapunk egy benzinkúton, ami nyilván azért is alakulhatott így, mert muszáj több lábon állni ahhoz.
Meg kell élni valamivel.
Hogy így van, hogy akár a változó körülményekhez, vagy akár a kiszámíthatatlan üzemanyagáréshez tudjanak alkalmazkodni a piaci szereplők, mert amikor ilyen belenyúlkálások vannak a piacba, akkor nem tudom azt megtervezni, hogy na ebbe az évbe keresek x forintot az üzemanyagon, tök jó, ennyi bevételem lesz, így ki tudom fizetni a munkabéreket, a rezsit, még fejlesztek is valamit. Ezt nem lehet, mert jön egy döntés, hogy jön egy üzenet,
jön
hogy
egy
drága
levél.
Az üzemanyag, és akkor le kell csökkenteni. Na most abból a néhány százalékos áréséből csökkentsen a kis kút, miközben látjuk, hogy az adótartalom a fele az üzemanyagárnak. Tehát itt ezt nem érzem igazságosnak, hogy mindig tényleg a benzinkutasok vannak mond bántva, kicsit beégett ez a 90-es évekbeli hasitas és benzinkutas sztereotípia az emberek
igen.
fejében, hogy ott pörgették ott azt a rengeteg készpénzt, és hogy milyen jól ment. Régen nem azt a világot éljük, hát eltelt 30-35 év, itt online kasszarendszereken keresztül decire mindent lát a NAV és tud, itt nincs semmi ügyeskedés, itt nincs semmi turpisság, ők ugyanúgy kereskedők, mint egy pék, mint egy, nem tudom, cukrászda, mint egy élelmiszerbolt, ők megvesznek egy bizonyos terméket, amit aztán magasabb áron próbálnak eladni, és ugyanúgy próbálnak alkalmazkodni az emelkedő minimálbérhez, a rezsiköltségekhez, hát nem beszélve például, tehát augusztusban ez a tranzakciós illeték, ami mint plusz teher jelentkezett, az egy átlag benzinkút életébe júliusban jelentett 100 ezer forintos költséget, augusztusban meg 500 ezer forintot. Tehát erre hogyan rendezkedjen be úgy, hogy, vagy hogy készüljön föl? Nyilván úgy, hogy próbál az üzemanyag árésen is valamit változtatni, de azt nagyon nem tudja, hiszen ár az a többi kúthoz. Mit csinál? Megemeli akkor a kóla árát, vagy megemeli akkor a jégkrém árát, vagy éppen amit tud, az adó. Vagy a másik opció, hogy akkor rezsit próbál racionalizálni, tehát a költségeit
a béreket
próbálja meg. Hát a béreket
azt látjuk, hogyha nem hálózatos benzinkúton tankol az emberek, azért feltűnik neki, pláne hogyha sokszor jár vissza egy-egy kútra, hogy iszonyatos fluktuáció van. Egy családi vállalkozásban ez elképzelhetetlen. Tehát, hogy egy család van rátéve, apa, anya, gyerek,
igen,
vagy a unokatestvér dolgozik, ott a fluktuáció nincsen. Jó, ugorjunk vissza a 650 forintos benzinhez. Mi 2 éve beszéltünk, pont akkor, amikor az árstop újabb 3 hónapra meghosszabbodott. Ez 2022. februárjában volt, tehát nem 2, hanem 3 évvel ezelőtt. És akkor azt mondtad, hogy te úgy látod a piacon, hogy ez az ástop ez nem lesz jótékony hatású, mert ha egyszer elengedik, akkor itt nem 500 forinton fog megállni a limit, hanem 600-at úgy fogjuk átlépni, mint a húzat. És szerinted 700 forint körül, mondtad 3 éve, szerinted 700 forint körül lehet az a lélektani határ, amikor az emberek azt mondják, hogy ez már nem éri meg. És saját magamon tapasztalom, hogy nem csak azért, mert nem lehet tankolni a belvárosba, de hogy Budapest határain belül, ha lehet, akkor mindenhová BKV-val, vagy ha nagyon kell, akkor taxival kell menni, de hogy az autóban nem ülök be, csak ha városon kívülre kell közlekedni, az biztos. Nem tudom, hogy fajspecifikus autózó vagyok-e, aki így dönt, de hogy valóban ott vagyunk-e, hogy az autósok, aki teheti, az ebbe az irányba elmozdul. Valóban arról van-e szó, hogy ez mások, vagy egyébként ez be van kalkulálva, és ugyanúgy, ahogy a benzinkutasok, máshol fogja meg ezt a pluszköltséget, hogy autózó, akinek autóznia kell.
Feltette ezt a kérdést egy pár percek korábban is, de én nem adtam meg rá, bocsánat, a megfelelő választ. Az üzemanyag mennyiségét tekintve folyamatos csökkenés tapasztalható egészen tavaly év elejétől számítva. Az Ásványolaj Szövetség adatai szerint, és itt is van a kimutatásom, a benzin és a gázolaj is, vagy hát az ő kimutatásuk csökkent, és a benzin esetében több mint 1%-kal csökkent az egész éves, tehát ennyivel kevesebbet tankoltunk egész 2024-be a 23-as évhez képest.
Környezetvédők most tapsikolnak.
Mondhatjuk, igen, de a gázolajnál is van visszaesés, ott a sima gázolajból közel 3%-kal kevesebbet tankoltunk, ami kicsit kozmetikázza a számokat, az, hogy a prémiumoknak. Nem, a prémiumok. Tehát igen? Az, hogy a 100-as benzin, a prémium gázolajnak a mennyisége az meg elég extrém módon nőtt. Nyilván a volumene jóval alacsonyabb arányaiba kevesebb ez, mint az a hagyományos üzemanyagoké, de összességében is több mint 0,5%-kal. Tehát olyan nagyjából 30 millió literrel tankoltunk kevesebbet 2024-ben. Most ez irdatlan soknak tűnik, egy kis autósnak, vagy egy olyan tankolónak, aki mondjuk havi egyszer tankol, de látszódik ez a visszaesés, és... Az ásapka után 700 forintos gázolajárral indítottunk, tehát 699 forint lett az átlagár, és a tavalyi évet pedig úgy csináltuk végig, hogy ez a 600 plusz-minusz 20 forintos átlagár, azért jegyeztem meg ennyire, mert mindig jóslatokat várnak tőlem, hogy mennyi lesz, és hogy alakul, és ezt valahogy ott január 1-én úgy elkezdtem mondani, és akkor mindig figyeltem, hogy hogyan alakulnak, mert muszáj figyelnem az árakat, és bejött, tehát hogy tudtuk, le is mentünk, tehát voltunk ilyen 580 körül is, és a teteje az ez a 620 volt, és én most így az év elején úgy korrigáltam ezt a 600 forintot, hogy ez a 620 plusz-minusz 20 forint, és aztán lehet, hogy inkább már a 630 felé mennék, tehát hogy látszik ez a kicsit még, tehát emelkedő tendencia, de borzasztó nehéz megmondani, hogy akár a következő 1-2 hétben is miket fogunk látni a nemzetközi porondon, tehát tényleg egy Trump beiktatással mindenki arra számított, hogy hétfőn itt akkor kilő az olajára, és nem tudom, megint elindulunk fölfelé, ezt képest most éppen csökken.
Hogyha már kitekintünk a nemzetközi piacra, akkor visszanyúlnék a MOL-hoz, mert a benzinkutasra húzott vizes lepedőn másik oldala meg a MOL van, tehát hogy mindenért a MOL tehető felelősség. Nem gondolom, hogy nincs vaj a fülük mögött, azért olcsóbban veszik az orosz alapanyagot, és világpiaci áron árazzák be, tehát az, hogy a MOL-nak óriási profitja van, és akkor azt én mondom, az ennek is köszönhető, tehát őnek is lenne mozgástere, de mégis mi az, ami a MOL sara, és mi az, ami már nem a MOL sara ebbe a történetbe. Tehát a MOL nyilván egy piaci szereplő, nyilván egy jogszabályi környezetben neki kell mozognia. Mi az, amit ő tehetne ennek a helyzetnek a normalizálása vagy jobbítása érdekében, és mi az, amit egyébként ő nem tehet meg? Tehát, hogyha ő a legnagyobb szereplő, akkor nyilván működhetne úgy, hogy a jelenlegi feszített helyzethez képest kevésbé feszített legyen a helyzet.
Szerintem megtapasztaltuk szintén az ásapka idejében, hogy azért milyen komoly összefonódás mutatkozik a kormány és MOL között, hiszen közös sajtótájékoztatókat láttunk, közös nyilatkozatokat láttunk, aztán utána elindultak a közös szakmai egyeztetések, Nagy Márton megkérte a MOL-t, hogy csökkentse az üzemanyagárakat, tehát hogy...
Akkor most is Nagy Mártonnak kell megkérnie a MOL-t, hogy nem, De most akkor mi ezt mondjuk
de
ki,
ez egy... normális piaci folyamatok, tehát hogy ez olyan romboló hatással van minden piaci szereplőre, de ezt ugyanúgy szerintem a boltok is megtapasztalták, amikor a csirkefarhátnak volt az ár, stoppos ár, vagy a befagyasztott ára, tehát ez mindenhol egy nagyon rossz folyamat. Nyilván a MOL azt látjuk, hogy piaci alapokon működik, tehát ő neki mindenképpen pluszosnak kell lenni, az nem működik, hogy akkor egyes üzletágak akkor vesztességgel termelnek, mert majd a nagy egészbe úgyis minden majd kijön. Nyilván kihasználja ő is azokat a lehetőségeket, mint orosz olaj, és hogy nem tudnak átállni a finomítók. Persze, hogy át tudna állni, nem vagyok műszaki szakember, de hát gondolom minden csak pénz kérdése, hogy akár a battai finomítót úgy átalakítsák, hogy az teljes egészébe tudjon menni más alapanyaggal is. Hát ezt megcsinálta számtalan európai ország, hát a lengyelek voltak ebbe például az elsők.
Mi az értelme annak, hogy regionális árösszehasonlítást végez a politika? Csak azért mondom, mert a régióban mindenhol más összegeket keresnek, másként néz ki a szociális háttér, másképp néz ki az adóztatás, másképp néz ki az üzemanyag felhasználási szokás is. Tehát például nálunk ugye, amit említettél, hogy a visszaesett a dízel, abban biztos, hogy benne van egy részben a mezőgazdaságnak is a csökkenő fogyasztása, benne van az építőipar is, én nem tudom milyen mértékben, de nyilván ezek a mozgások máshol meg másképp történnek meg. Ezeknek az összehasonlításnak ilyen, hogy mondjam, ilyen léleknyugtató hatáson kívül mi értelme van?
Valamire fogni kell. Én azt érzem ebben, hogy akkor, ha most nálunk a legdrágább, akkor az egy jó indok arra, hogy akkor verjük az asztalt a piaci szereplőkön, hogy akkor igenis tessék csökkenteni. És attól függően, hogy hol drágább, vagy hol olcsóbb, mindig azt a kimutatást nézzük. Tehát most már ez itt mind szinte kimutatás, mert csinál egy kimutatást a KSH heti rendszerességgel, csinál a KSH egy kimutatást havi rendszerességgel, és az alapján is van átlagár meghatározva, hogy a régiós országokat nézzük, tehát a szomszédosokat, csak a szomszédosokat, vagy a régiósokat, és a régiósba beleteszi Lengyelországot és Bulgáriát is. Bulgáriában 520 forint a benzin. Tehát éppen azt nézzük, ami arra jó, amit akarunk kommunikálni. Csinál a MÁSZ is egy átlagárat, illetve kommunikál, meg aztán mi, mint holtankoljak.hu, mi látjuk az oldalon megjelenő árakból a folyamatosan aktuális átlagárakat, meg követjük mi is a nemzetközi üzemanyagárakat.
Elállod, hogy mit mond el egy átlagos, nem flottában lévő benzinkutas? Tehát egy független benzinkutas ezzel a sok statisztikával aztán végképp nem tud mit kezdeni.
Az átlag benzinkutas retteg attól, hogy újra bármiféle olyan központi ársapka intézmény kerülne bevezetésre, ami akkor volt 13 hónapon keresztül, mert az nem csak anyagilag, de lelkileg is olyan traumákat okozott, amit nagyon sokan a mai napig nem hevertek ki, és igenis voltak tulajdonosváltások, benzinkutak körbe, tehát sokan megváltak ettől a vállalkozási formától, vagy ettől a cégtől, akár aki üzemeltette a kutat, mert annyira kiszámíthatatlanná és bizonytalanná vált sokak számára, főleg azoknak, akik egy lábon egy benzinkut üzemeltetésből éltek. És tényleg azok a klasszikus családi vállalkozások, ahol anyuka vagy apuka áll benn még a pult mögött, tényleg egy kis pici shoppal vidéken kiszolgálják a helyi lakosságot, mezőgazdaságot. Azt kell látni, hogy azért a vidék ilyen szempontból borzasztó mód átalakulóban van, és látszik az a folyamat, hogy valamilyen szinten ezeknek a kutaknak már nem biztos, hogy ebben a mostani formában lesz létjogosultsága. Tehát van egy adott liter mennyiség, amit éves szinten meg kell fogni ahhoz, hogy az még rentábilisan működjön, akár úgy is, hogy ők állnak bent a pultba, de az emelkedő bérköltségek kapcsán pedig már ez sem túl kifizetődő, meg az egyéb költségek, mint ahogy mondtam, a tranzakciós illetéket is. Tehát itt vagy egy automatizáció.
Éppen szóba akartam hozni, hogy ez a biztos a bérköltség legjobb racionalizálása közgazdaságilag, hogyha automata töltők jelennek meg. De ezek a nagyvárosokban jelennek meg először.
Nem feltétlenül, egyre több helyen most már vidéken is egy ilyen mond hibrid működésben elkezdik a telepíteni az automatát, mert azt mondja, hogy vasárnap délután télen 4 órától hát már senki nincs az utakon, de ha valaki kószamód még be akar tévedni, tudjon megtankolni, de ő akkor ott nem tart nyitva abba este 6-ig vagy 8-ig, és akkor akkor meg tudja oldani az ünnepeket, munkaszüneti napokat egy automatával, hiszen nem tud egy ilyen kis shopból annyi árést kitermelni egy adott napon, vagy egy éves forgalom tekintetében, hogy megéri azt az alkalmazottat ott ültetni.
Vagy ez azt jelenti, hogy egyébként a pont a kis benzinkutak korának vége van, kezdődik a vége?
Adott forgalom alatt szerintem igen, ahogy mondjuk azt is mondhatjuk igen, hogy egy vidéknek is kezd vége lenni, hiszen nincs posta, nincs bolt, egyre kevesebb helyen van most már orvosi rendelő, tehát minden olyan szolgáltatás megszűnik, vagy egyre távolabb érhető el, ami közé ugyanúgy egy benzinkút is beletartozik, és azt látjuk, hogy itt is ugyanaz működik, mint máshol, hogy a kicsiket megeszik a nagyok, hogy úgy mondjam, csak egy apró példa. Régen elég volt egy vidéki benzinkútnak ismerni a Józsi bácsit, a Gézát, a Pistát, volt 5-10 traktorja, változott az üzemanyagár mondjuk havi egyszer, két hetente, megvette, eladta, keresett, ó, ők a gazdák nálam tankolnak, köszönöm, meg vagyok. Na most azt látjuk, hogy ezek a kis gazdák is egyre inkább felvásárlásra kerülnek a nagy gazdák által, és egy nagy gazda már nem fog begurulni egy benzinkútra, ő megépíti a saját benzinkútját, és megveszi az üzemanyagot direktbe a nagykereskedőtől. Tehát már emiatt sincs feltétlenül létjogosultsága egy vidéki benzinkútnak, hiszen a volument mindig is a mezőgazdaság meg a nagyfogyasztók adták, meg lehet élni adott településeken a lakosságból is, de még mindig ott a 2-3-5 ezer forintos tankolásokból azért soknak kell lenni ahhoz, főleg ilyen áraknál, hogy az éves volumen vagy a havi volumen meglegyen. És ezért látom azt, hogy alakul át minden, akár a mezőgazdaságban is, aminek aztán a következménye az lesz, hogy a benzinkutak forgalmán is ez azonnal lecsapódik, mert a nagy gazda már nagy kereskedővel direktbe leszerződik, és nem a benzinkúton veszi meg viszont eladótól az üzemanyagot.
Oké, autózni kell, tankolni kell, de majd meglátjuk, hogy hogyan és miből. Bújdos Eszter volt a vendégünk, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm.